Pál második levele a Korintusiakhoz, 7. és 8. fejezet. A 7. fejezet első verse még a 6. fejezetre utal, és ez egyike azon eseteknek, amikor úgy érzem, hogy az, aki fejezetekre bontotta a Bibliát, nem határozta meg megfelelően a fejezetek határait. Eredetileg Pál levele nem osztott fejezetekre, hanem az egész egy összefüggő levél volt. A 14. században azonban egy bibliatudós elhatározta, hogy a Bibliát fejezetekre bontja azért, hogy az egyes igeversek megkeresését megkönnyítse az emberek számára. Vegyük például Ézsaiás könyvét, ami igencsak hosszú. Ez a tudós az Ézsaiás könyvét 66 fejezetre osztotta, amellyel elősegítette, hogy könnyebben eligazodjunk ebben a könyvben. Az 1660-as években pedig a Biblia fejezeteit igeversekre bontották, ezzel még jobban megkönnyítve a Biblia tanulmányozók dolgát. Ne feledjük azonban, hogy emberek bontották az igét fejezetekre, és azon belül igeversekre is, ezért itt már nem beszélhetünk isteni ihletettségről. Mégis egészen kiváló munkát végeztek, de be kell vallanom, hogy helyenként nem a megfelelő helyen húzták meg a fejezet határait. A 2 Korintus 7 első verse is egy ilyen hely, amely számomra egyértelműen a 6. fejezethez tartozik. Hiszen visszautal az ígéretekre, amelyeket Pál a 6. fejezetben tesz. Nézzük csak meg az első verset. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak? Milyen ígéreteink? Ha megnézzük a 6. fejezet 17. és 18. versét, azt látjuk, hogy Pál szabadon idéz néhány igeverset, amelyel a korábbiakban már találkozhattunk az írásokban. Nem szó szerint idézi az igét, hanem emlékezetből, ami igencsak gyakori volt abban az időben. És itt hadd mondjam el, hogy léteznek olyan új bibliafordítások, amelyek segítenek elszakadni egy-egy igevers konkrét megfogalmazásától, hogy ne ragaszkodjunk olyan görcsösen a fejezetek és az igeversek beosztásához, hiszen a Szentlélek nem a fejezetek és az igeversek lelke, hanem a Biblia szerint az igazság lelke. Ezért tehát sokkal fontosabb az, hogy azt az igazságot értsük meg, amit egy igerész kommunikál, mint egy adott igerész szó szerinti megfogalmazása, hiszen az igazság tesz majd bennünket szabaddá. Pál tehát ebben az igerészben nem szóról szóra, hanem szabadon idéz, amely során megragadja annak az igerésznek a jelentését, és saját szavaival adja vissza azt. És véleményem szerint csodálatos, amikor már ott van az igazság a szívünkben, és saját szavainkkal fogalmazzuk meg azt. Nem kell amiatt görcsölnünk, hogy pontosan úgy fogalmazunk-e, mint a Biblia. Mégis sokszor félünk szabadon idézni a Bibliából, mert esetleg nem tudunk szóról szóra egy adott igeverset. A károli fordítás nagyszerű, de ne feledjük, hogy a Biblia nem Károli Gáspár nyelvén íródott. Pál nem ismerte ezt a nyelvet. Ezért nem igazán tudok egyetérteni azzal, aki azt mondja, hogy már pedig én a Károli Bibliát szeretem, mert azt írta Pál. És ezek az emberek nagyon ragaszkodnak a Károli fordításban szereplő megfogalmazáshoz. Pál tehát itt szabadon idéz az Ószövetség különböző részeiből, utalva Isten bizonyos dicsőséges ígéreteire, amiket nekünk tett. Az egyik ilyen ígéret a 17. vers végén található, amikor azt mondja Isten. Én magamhoz fogadlak titeket. Ezért önmagában is hálásak lehetünk. Ebben nagyon is örvendezhetünk, hiszen Isten azt mondja, hogy magához fogad bennünket. És ez egy óriási dolog. Ha belegondolok, az Egyesült Államok elnöke nem lenne hajlandó engem fogadni. Emlékszem, hogy főiskolás koromban egy nagyon bátor fiatalember voltam, és elmentem Detroitba, Michigan államba, a Ford gyárba, mert szerettem volna találkozni Henry Forddal. A recepciós pulthoz érve elmondtam a hölgynek, hogy mit szeretnék, és kértem, hogy hadd találkozzam a főnökével. Erre a hölgy odahívta a főnökét, én pedig elmondtam neki, hogy azért jöttem Detroitba, mert találkozni szeretnék Henry Forddal. Erre a férfi csak annyit mondott, hogy igen, uram, én is nagyon szeretnék találkozni vele. Már 30 éve dolgozok a Ford gyárnál, de eddig még én sem találkoztam vele. Így hát még Henry Ford sem volt hajlandó fogadni engem. De nem is baj, mert az Úr fogad engem, sőt, mi több, magához fogad engem, és ez az, ami igazán számít. És nem csak magához fogad, hanem atyámmá is lesz. Sokak számára nehéz úgy tekinteni Istenre, mint mennyei édesatyjukra, mégpedig azért, mert a saját édesapjukkal nem volt jó a viszonyuk. Sajnos egyre gyakrabban tapasztalhatjuk ezt a mai világban, amikor a férfiak valamilyen oknál fogva nem töltik be a családfő és az édesapa szerepét a családban. Ennek köszönhetően sokan nem igazán tudnak Istenre úgy tekinteni, mint mennyei atyjukra. Ha torz az apa képed, azért mert soha nem álltál jó kapcsolatban földi édesapáddal, ne ijedj meg attól, hogy Isten a te mennyei édesapád. Ha pedig nagyon jó kapcsolatod volt, vagy még van is édesapáddal, akkor ez a kijelentés, hogy Isten a te édesapád, egészen csodálatos, és azt jelenti számodra, amit jelentenie kell. De akár nagyszerű volt az apa képed, akár szörnyűséges, fontos, hogy megértsd, mit is jelent az, hogy Isten a te mennyei édesapád. Én igazán szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyszerű édesapám volt. Ennek fényében engem teljesen lenyűgöz, amikor Isten azt mondja, hogy ő lesz az én édesapám. Az én édesapám mindig támogatott engem, és rajongott értem. Amikor amerikai fociztam, és nagyon sok ember eljött, hogy megnézze a meccsünket, és a meccsen hirtelen megszereztem a labdát, és pontot szereztem, mindenki engem ünnepelt. De az édesapám mindenkinél hangosabban éjjenzett. Ez az én fiam, kiáltotta. Csodálatos édesapa volt. Számomra tehát nem nehéz elképzelni, hogy Isten az én édesapám. Nekem ez nagyon sokat jelent. És értem is, hogy Isten mit akar ezzel mondani. Mert azonnal eszembe jutnak azok a dolgok, amik egy apa-gyerek kapcsolatot kell jellemezzenek, a szeretet, az odafigyelés, a gondoskodás, a törődés. Mindaz, amit az én édesapám is megtestesített számomra. 18. vers. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. 7. fejezet első vers. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. De nézzük csak meg, hogy mit mond a 17. vers a 6. fejezetben. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek. Ennek az igeversnek a szövegkörnyezetét vizsgálva, a 14., 15. és 16. vershez kell visszaugranunk. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Isten tehát azt mondja a 17. versben. Menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek. És ha ezt megtesszük, akkor Isten magához fogad bennünket, atyánká lesz, mi pedig az ő fiaivá és leányaivá válhatunk. Mivel pedig ilyen ígéreteket kaptunk Istentől, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Erre bátorít bennünket Pál a 7. fejezet első versében. Majd így fejezi be az első verset. És Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Ezen a ponton szeretném megemlíteni, hogy egyeseknek téves elképzelésük van az Isten félelemről. Én gyermekkoromban nagyon féltem Istentől. Nagyon sok olyan tanítást hallottam, amely félelmet váltott ki bennem Istennel szemben. Azt gondoltam, hogy Isten csak arra vár, hogy valami hibát vétsek, és akkor bántani fog. A Biblia azonban nem ezt érti Isten félelem alatt. Én is megváltoztam már, nem félek attól, hogy Isten bánt engem. Sokkal inkább attól félek, hogy én bántom meg Istent. Én szeretem Istent, és nagyra értékelem irántam való szeretetét. Ezért nem akarok semmi olyat tenni, amivel őt megbántanám. Ez az igazi Isten félelem, amikor attól félünk, hogy valamivel mi bántjuk meg Istent. Abban biztosak lehetünk, hogy Isten nem fog bennünket megbántani, sem bántani. De én sem akarom őt megbántani. Pálhoz korábban már eljutott annak a híre, hogy problémák merültek fel a korintusi gyülekezetben, és hogy megoszlás jellemezte őket. Ezért elhatározta, hogy meglátogatja őket, látogatása azonban katasztrofálisra sikeredett. Pál valóban megoszlást talált, amikor meglátogatta a korintusi gyülekezetet, látta, hogy a gyülekezet különböző táborokra szakadt, és ez Pált nagyon megszomorította. Ekkor írt a korintusiaknak egy levelet, amelyet Titusszal juttatott el hozzájuk. Miután azonban megírta a levelet, amiatt kezdett el aggodalmaskodni, hogy talán túl keményen fogalmazott. Annyira foglalkoztatta ez, hogy bár az Úr egy nagyszerű lehetőséget adott neki Troászban arra, hogy hirdesse Krisztus evangéliumát, Pálnak nem volt maradása. Nem sikerült találkozni a Titusszal, és hírt kapni a korintusiak felől, ezért elment Makedóniába. Ezt látjuk a második korintusi levél második fejezetének végén. Pál tehát aggódott, egyáltalán nem volt mindegy neki, hogy mi van a korintusiakkal, és hogy miként fogadják a korintusiak a levelét. Mert ilyen Isten igazi szolgájának a szíve. Tudjuk, hogy néha szükség van arra, hogy megfedjünk valakit, de mégis félünk, mert senkinek sem akarunk fájdalmat okozni. Ezért Pál így folytatja a 2 Korintus 2:2-től. Fogadjatok be minket! Senkit sem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádkép mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Pál tehát arra kéri a korintusiakat, fogadják őt be, hiszen őszinte volt velük. Majd így folytatja. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. Pál tehát mindazt megosztja a korintusiakkal, ami a szívén volt. Elmondja nekik, hogy mennyire aggódott azért, hogy nem hallott semmit felőlük. Elküldte levelét Titusszal, de semmiféle információval nem rendelkezett a korintusiak hogy létét illetően, sőt arról sem kapott hírt, hogy hogyan fogadták a levelét. Emiatt pedig háborgott a lelke, gyötrődött, kívül harcok, belül félelmek, írja Pál. Egészen addig, amíg végre sikerült találkozni a Titusszal. Titusztól végre megtudhatta, hogy a korintusiak nagyon pozitívan fogadták levelét. Ezért írja Pál, hogy Isten a megalázottak vigasztalója. Isten tehát megvigasztalja azokat, akik szomorkodnak, és Pált is megvigasztalta. Ha te is szomorú vagy, tudnod kell, hogy Isten megvigasztalja azokat, akik szomorkodnak. Ehhez azonban fel kell emelnünk a tekintetünket az Úrra. És le kell vennünk a szemünket azokról a dolgokról, amelyek nyugtalanítanak bennünket. A baj gyakran ott kezdődik, hogy annyira belevonódunk saját problémánkba, hogy szem elől tévesztjük Istent. A problémánk pedig egyre inkább elhatalmasodik rajtunk, és képtelenek vagyunk Isten szemével szemlélni a helyzetünket. Isten azonban megvigasztalja azokat, akik szomorkodnak, akik elkeseredtek, ezért most is az Úrra kell nézzünk. Ha te most éppen le vagy törve, vagy aggódsz valami miatt, aminek sürgősen meg kellene oldódnia, vedd le a szemedet ezekről a dolgokról, nézz az Úrra, dicsérd őt, és mondd el neki, hogy mennyire szereted. Figyelj oda az Istennel való kapcsolatodra, azt ápolt, és meglátod, hogy szépen lassan helyreállnak a dolgok. Jézus is arra bátorít bennünket, hogy keressük először az Isten országát és az ő igazságát, és akkor minden egyéb megadatik nekünk. Ugyanakkor nem érdekes az, hogy mennyire tudunk erre a minden egyébre koncentrálni. Bibliaiskolás éveim alatt mindvégig arra valakire vártam, akit Isten társamul küld majd. Végig arra vártam, hogy Isten megadja nekem ezt a társat, akivel majd együtt szolgálhatok. Minden évben, amikor megérkeztek az elsősök, Én ott ültem az első sorban, és jól szemügyre vettem mindegyik kölyüket. És akkor elérkezett a diplomaosztó napja, és én még mindig nem találtam senki olyat, aki igazán tetszett volna. Be kell vallanom, hogy évfolyamtársaimmal sokszor mondogattuk, hogy Amerikában a nők 95%-a gyönyörű, a mi iskolánkat azonban a fennmaradó 5% látogatja. Minél kevesebb időm volt hátra a Biblia iskolában, annál inkább pánikba estem, hiszen még nem találtam társat. Ez azt jelentette, hogy egyedül kell majd kimenjek a világba. Az Úrtól azonban újra és újra ugyanazt az igeverset kaptam. Keresd először az Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik majd neked. Az Úr minden egyébről gondoskodik majd. Úgyhogy én is ezt tettem. Először az Úr országát és az ő igazságát kezdtem keresni. És az egyik este, amikor a legkevésbé számítottam rá, az iskolát már befejeztem, és már a szolgálatban voltam, és evangelistaként szolgáltam, hazalátogattam egy rövid időre. A testvérem benne volt egy csapatban, éppen meccset játszottak, úgyhogy én elmentem, hogy megnézzem őt. És ahogy ott ültem és néztem a meccset, egyszer csak egy gyönyörű lányra lettem figyelmes, aki nem akart leülni a lelátóra, mert az poros volt, úgyhogy én a fenekemmel letöröltem ott egy részt, és azt mondtam neki. Tessék, már le is poroltam neked. Derültékből villámcsapásként egyszerre csak ott termett ez a lány. Pál tehát azt mondja a 6. és a 7. versben. De Isten a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amelyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Titus tehát jó híreket hozott. A korintusiak nagyon őszintén megbánták bűnüket. Titus elmondta Pálnak, hogy a korintusiak nagyon szeretik őt, hogy nagyra értékelik azt a tényt, hogy Pál szívén viseli az ő sorsukat. És Titus elmondása szerint a korintusiak őszintén sajnálták, hogy sok mindent beengedtek a gyülekezetbe, sőt, sok mindent elnéztek, amit nem kellett volna. Pál tehát nagyon örvendezik a hír hallatán, és így folytatja. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, még ha bántam is, mert látom, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket. Most pedig örülök, de nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Pál tehát különbséget tesz a szomorúság és a bűnbánat között. Létezik ugyanis egy Isten szerinti szomorúság, amely megtéréshez vezet, és létezik egy világ szerinti szomorúság is, amely halált eredményez. Az igazi bűnbánat változást hoz. Az igében azt látjuk, hogy Júdás is vissza akarta adni megbízóinak a pénzt, amit a főpaptól elfogadott, amikor Jézust elárulta. Júdás azt mondta a Máté 27.4 szerint, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. És vissza akarta adni a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Ők azonban így válaszoltak. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Júdás tehát odadobta a pénzt a lábukhoz, és azt mondta. Most már van közötök hozzá. Ő kétségbe esett a tette miatt, majd ment és felakasztotta magát. Júdás tehát sajnálta, amit tett, mint ahogy nagyon sok ember is sajnálja, amit tesz. De hiába sajnálod, ha újra és újra megteszed ugyanazt, mert ez halált okoz. Ha azonban sajnálod, amit tettél, és többé nem teszed, ez a bűnbánat. Ez az Isten szerinti szomorúság, amely a megtérésre vezet. Péter háromszor tagadta meg az Urát. Amikor megszólalt a kakas, Jézus ránézett Péterre, és akkor Péternek eszébe jutottak Jézus szavai. Jézus korábban azt mondta, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor árulsz el engem. És ekkor Péter megbánta, amit tett, elment és keserves sírásra fakadt. Péter soha többé nem tagadta meg az urát. Ő őszintén megbánta tettét, ez pedig változást hozott. A bűnbánat mindig összekapcsolódik a változással, és az Isten szerinti szomorúság bűnbánathoz vezet. Véleményem szerint, ha ellátogatnánk egy börtönbe, és meginterjúvolnánk az ott raboskodókat, nagy részük valószínűleg igennel felelne arra a kérdésre, hogy sajnálják-e, amit tettek. Ha azonban azt kérdeznénk tőlük, hogy azt sajnálják-e, hogy megtették azt, amit megtettek, vagy azt sajnálják-e, hogy elkapták őket, akkor ha igazán őszintén válaszolnának, nagy részük azt sajnálná, hogy elkapták őket. Sokuk ugyanis, miután kiszabadul, ugyanazzal a bűnténnyel ismét megpróbálkozik, csak most már úgy próbálják azt végrehajtani, hogy másodszor ne kaphassák el őket. Fontos, hogy ne az ilyenfajta sajnálat legyen a szívünkben, hogy ne azt sajnáljuk, hogy elkaptak bennünket, mert ez a világ szerint való szomorúság, amely a halálba vezet. Az Isten szerinti szomorúság azonban igazi életet ad, és bűnbánatra ösztönöz. Pál így folytatja a 11-es versben. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Pál tehát örvendezik abban, hogy a korintusiak őszintén megtértek mindazokból a dolgokból, amelyekkel kapcsolatban megfedte őket az első levelében. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. A Károli fordításban pedig, hogy nyilvánvalóvá legyen nálatok a mi irántatok való buzgóságunk Isten előtt. Pál tehát azt mondja a korintusiaknak, hogy értük írta ezt a levelet, hogy megláthassák, mennyire szívén viseli sorsukat. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét. Pál tehát örült annak, ahogyan a korintusiak Titusszal bántak, és annak is, hogy milyen boldog volt Titus, látván mindazt, amit Isten elvégzett a korintusiakban. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg. Pál biztosan dicsekedett Titusnak a korintusiakkal, hogy milyen csodálatos volt az a gyülekezet és az ottani emberek. Hanem amint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titus előtt sok dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Az ő szíve még jobban felétek fordul, amikor visszaemlékezik mindnyájatok engedelmességére, amint félve és aggódva fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. Titus tehát beszámolt Pálnak, utána Pál saját reakciójáról ír, majd Titus érzelmeiről a korintusiakkal kapcsolatban. Pál arról is ír, hogy mennyire örül annak, hogy sikerült kiavítani azokat a helytelen gyakorlatokat, amelyek miatt első levelét megírta neki. Mielőtt belevágunk a 8. fejezetbe, lapozzunk vissza Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléhez, mégpedig a 16. fejezethez, ahol Pál arra kéri a korintusiakat, hogy a hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami tőle telik. Vagyis Pál arra kéri a korintusiakat, hogy gyűjtsenek adományokat a jeruzsálemi gyülekezet részére. Emlékezzünk vissza a jeruzsálemi gyülekezet megalakulásának időszakára az apostolok cselekedeteiben. A jeruzsálemi hívők kezdetben egy kommunaszerű közösségben próbáltak élni. A hívők mindenüket eladták, a pénzt pedig az apostolok rendelkezésére bocsátották, akik így a gyülekezet minden tagjának szükségleteiről gondoskodhattak. Egy idő után azonban elfogyott a pénzük, és most már nem tudták betölteni az emberek szükségleteit, így a jeruzsálemi gyülekezet egy rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került. Az ottani közösség javarészt zsidó hívőkből állt, akik meglehetősen gyanakvóan tekintettek a nem zsidó hívőkre. Nem mindegyikük hitt abban, hogy a pogányok is üdvözülhetnek anélkül, hogy előbb ne válnának zsidókká. A jeruzsálemi gyülekezetben farizeusok is akadtak, akik megtértek, de hozták magukkal a zsidó vallási gyakorlatokat, illetve egy általános gyanakvást a pogányokkal szemben. Pál, aki elsődlegesen a pogányok felé szolgált, szeretett volna egy nagyon nagy lelkű összeggel visszatérni Jeruzsálembe, hogy az ottani hívőket kisegíthessék sanyarú anyagi helyzetükben. Ugyanakkor Pál abban a reményben tette mindezt, hogy ezáltal feloldhatja a jeruzsálemi zsidó hívők szívében a nem zsidó hívőkkel szemben táplált előítéleteket és negatív érzéseket. Pál abban reménykedett, hogy ha a pogány hívők nagylelkű felajánlásával tér majd vissza Jeruzsálembe, a zsidó hívők ellenérzései a nem zsidó hívőkkel szemben megszűnnek, és a jeruzsálemi zsidó hívők felismerik, hogy mindannyian Isten családjának tagjai. Hiszen a nem zsidó hívőktől származó anyagi segítség egyértelműen azt kommunikálta feléjük, hogy a nem zsidó hívők testvérükként szeretik és tisztelik őket. Ne feledjük, hogy a jeruzsálemi gyülekezetből indult el az evangélium. Bizonyos értelemben tehát a nem zsidó gyülekezetek tartoztak valamivel a jeruzsálemi gyülekezetnek, hiszen ennek a gyülekezetnek a szolgálatának és az onnan küldött apostoloknak köszönhetően juthatott el az evangélium más városokba és a nem zsidók otthonába is. Pál a 2. Korintus 8-ban ugyanehhez a kérdéskörhöz tér vissza, és az egész fejezetet a jeruzsálemi gyülekezetnek szánt adományok témájának szenteli. Először is arról ír a korintusiaknak, hogy mennyi pénzt ajánlottak fel a makedóniai gyülekezetek. Makedónia Görögország északi részén terül el, és itt volt Tesszalonika, Bérea és Filippi városa is. Az itt található gyülekezetek meglehetősen szegények voltak, mégis nagy lelkűen adakoztak. A korintusi gyülekezet ezzel szemben bőségben élt, és Pál arra bíztatja őket, hogy adakozásukban kövessék a makedóniaiak példáját. Hirtattunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet makedóniai gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Pál tehát azt mondja, hogy a makedóniai gyülekezetek nagy szegénységben éltek, mégis nagy lelkűen adakoztak. Azt szokták mondani, hogy a szegények általában többet adnak a szegényeknek, mint amennyivel a gazdagok segítik a szegényeket. Miért? Valószínűleg azért, mert a szegények pontosan tudják, mit jelent szegénynek lenni. És véleményem szerint ez valóban így is van. Én is ezt figyeltem meg a hosszú évek során. A gyülekezetben is általában nem azok a legnagylelkűbbek, akik a leggazdagabbak, hanem inkább azok, akik szegények. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy nem az adomány mennyisége határozza meg azt, hogy mi ténylegesen mennyit adunk Istennek. Isten sem a mennyiséget nézi, hanem sokkal inkább azt, hogy mibe kerül az az adomány annak, aki azt Istennek adja. Tegyük fel, hogy valaki 100 millió forintot keres egy évben, és abból 10 millió forintot Istennek ad tizedként. Ez nem kerül túl sokba annak az embernek, hiszen még így is marad 90 millió forintja. De ha valaki egy évben 1 millió forintot keres, és abból 100 000 tizedként felajánl, akkor az bizony nagyon sok, mert nem marad olyan sok a megélhetésre. Amikor Jézus a templomban volt tanítványaival, megfigyelte a gazdagokat, akik mindenki szeme láttára ajánlották fel adományaikat Istennek. Ezekre utalt a hegyi beszédben, amikor ezt mondja a Máté 6:2 szerint. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Jézus tehát azt mondja, hogy ne kürtöljük világgá, amikor adakozunk az emberek előtt. A Lukács 12-ben arról olvashatunk, hogy Jézus leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogy miként dobja a sokaság a pénzt a perselybe. És akkor odalépett egy szegény özvegyasszony, és beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt, ami szinte semmit sem ért. Jézus mégis odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt az egész vagyonát. Isten tehát másképp tekint az adományokra, mint a világ. Ő nem azt nézi, mennyit adtál, hanem azt, hogy az neked mibe került. A makedóniai gyülekezetek is nagyon szegények voltak, mégis adtak, sőt, mi több, nagy lelkűen adtak. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Pál először valószínűleg nem akarta elfogadni tőlük az adományt a jeruzsálemi testvérek részére, pontosan azért, mert a makedóniai gyülekezetek olyan nagy lelkűen adakoztak. Ugyanakkor Pál látta, hogy ők maguk is nyomorban élnek, és nekik is szükségük van pénzre, hogy szükségleteiket betöltsék. A makedóniai gyülekezetek azonban kérve kérték Pált, hogy fogadja el tőlük az adományokat, és vigye el Jeruzsálembe, mert segíteni szeretnének, és azt szeretnék megosztani a jeruzsálemi testvéreikkel, amiük van. Ők a koinóniára törekedtek, ami valójában azt is jelenti, hogy mindent megosztani. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először magukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Természetesen mindennél fontosabb az, hogy először önmagunkat adjuk az Úrnak. Isten sokkal inkább ezt szeretné, mint a pénzünket. És ez annyira igaz, hogyha te csak a pénzedet adod Istennek, önmagadat azonban nem, azzal semmire sem mész. Tehát a makedóniaiak is először önmagukat adták az Úrnak, aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Az eredeti szövegben az adakozás kifejezés helyén a káris szót találjuk. Ez egy nagyon érdekes görög kifejezés, ami azt jelenti, minden, ami gyönyörű, csodálatos és dicsőséges. Gyakran ezt a szót kegyelemnek fordítják. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Pál tehát először a makedóniai gyülekezeteket hozza fel példaként a kegyelemből való adakozásra, és azután még egy ennél is hatalmasabb példát említ. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Jézus Krisztus tehát szegényé lett értünk. Ő, aki az egész világ mindenség, és minden a világ egyetemben. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a benne lakók. És mégis, írja Pál, gazdag lévén szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Pál tehát azt mondja, hogy mi erről már egy ideje beszélgetünk. Most pedig a cselekvést is végezzétek el. Pál tehát azt mondja, hogy már sokat beszéltetek erről, és most itt az ideje, hogy megvalósítsátok mindezt. És bizony valóban így van ez. Eljön az idő, amikor a beszéd helyett végre a tettek mezeire kell lépjünk. Eljön az az idő, amikor felkelünk az imádságból, és végre kilépünk. Amikor Mózes kivezette Izrael fiait Egyiptomból, és Izrael népe elérkezett a Vörös-tengerhez, ahol tábort vertek, akkor észrevették, hogy a fáraó már mögöttük van, temérdek harci kocsijával és katonájával. Ekkor a 2. Mózes 14-ben azt látjuk, hogy Mózes leborul Isten előtt és hozzá kiált. Isten azonban azt mondja Mózesnek, miért kiáltasz én hozzám? Kelj fel és indulj útnak, ez most nem az ima alkalom ideje, most menni kell, cselekedni. Isten azt mondja Mózesnek a 16-os versben. Te pedig emeld fel a botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hasíts ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Eljön tehát az idő, amikor a tettek mezeire kell lépjünk. Beszélhetünk valamiről nagyon sokáig, de elérkezik az a pillanat, amikor végre ki kell lépnünk, és meg is kell azt valósítsuk. Pál is erre bátorítja a korintusiakat. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. A hangsúly tehát azon van, hogy készségesen adakozunk-e, mondja Pál, aki az adakozással a 9. fejezetben is foglalkozik, ahol megemlíti, hogy mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből. Vagyis ha az ember rossz szájízzel ad, akkor jobb, ha nem is adakozik. Isten nem szereti a fanyarú adakozót. De vajon ki szereti? Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezt látjuk a 2. Korintus 9.6-ban is, ahol a görög kifejezést úgy is fordíthatnánk, hogy a vidám adakozót szereti az Isten. Az adakozás az Isten tisztelet legvidámabb része kellene legyen, és ha az ember nem tud jókedvűen adakozni, nem is kellene adakoznia. Ha adakozol, de közben azon keseregsz, hogy azon a pénzen vehettél volna egy ellenállhatatlan fagyi kelyhet is, de most már nem teheted meg, mert azt a pénzt felajánlod az Úrnak, ha ezen keseregsz, akkor jobban tennéd, ha inkább a fagylalt kehelyre költenéd a pénzt, ahelyett, hogy azt rossz szájízzel odaadod Istennek. Isten nem akarja, hogy kényszerből adjál neki pénzt vagy bármit is, legyen szó akár az idődről, akár a tehetségedről, vagy bármi másról. Bármi, amit Istennek adok, azt szívesen adjam, szeretetből, nem pedig rossz szájízzel, panaszkodva, hiszen ez teljesen elrontja az ajándékot. A korintusiakban tehát először is megvolt az akarás, és ez nagyszerű. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Tehát nem kell olyat adjunk Istennek, amink nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Pál tehát azt mondja, hogy nem akarom ezt az egész terhet rátok rakni. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Pál tehát erre a fajta egyenlőségre bátorítja őket az egyházon belül. Ma is vannak a világban olyan országok, ahol nagyon is szenvednek a gyülekezetek. Ezért hoztuk létre a szolgálatokat az ő megsegítésükre. Ezért támogatjuk a keresztényeket a világ más részein évente több ezer dollárral. Ezért küldünk ki több ezer tanítást kazettán a világ minden tájára az ott élő misszionáriusoknak, hogy egyfajta egyenlőséget teremtsünk. Hiszen Isten gazdagon megáldott bennünket. Ebből kifolyólag az a felelősségünk, hogy mindezt megosszuk azokkal a gyülekezetekkel is, amelyek anyagi szempontból nehezebb helyzetben vannak, hogy Krisztus testén belül egyfajta egyenlőség alakuljon ki. És ki tudja, lehet, hogy egy napon mi szorulunk az ő segítségükre. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Ez arra az időszakra utal, amikor Isten mannával táplálta a népét a pusztában. A következő versben azt látjuk, hogy Pál elküld néhány embert Makedóniába, hogy összegyűjtsék az adományt. Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Nem tudjuk pontosan, hogy kiről van itt szó. Azt azonban látjuk, hogy Titus mindenképpen vissza akar térni Korintusba, és így ő vitte el a korintusiaknak Pál második levelét. Ezekből a sorokból kiderül az is, hogy elkísérte őt még valaki, akinek jó híre van valamennyi gyülekezetben, és aki lehet, hogy Lukács volt, de 100%-os bizonyossággal ezt nem állíthatjuk. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt utitársunknak is ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk, magának az Úrnak a dicsőségére és a mi készségünk megmutatására. Ezt a férfit tehát a gyülekezetek választották ki, hogy Pállal együtt vigye el az adományt Jeruzsálembe. Az adományok Jeruzsálembe való eljuttatásának felelőssége tehát nem egyedül Pált terheli, mert mások is el fogják őt kísérni. Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt. Pál nagyon óvatosan akart eljárni a pénzügyeket illetően. Felismerte azt, hogy itt Isten népe ad, és hogy Isten pénzéről van szó, ezért nagyon óvatosan akarta mindezt kezelni. Fontos volt számára, hogy elszámoltatható legyen, hogy ne egyedül vigye Jeruzsálembe a pénzt, nehogy meggyanúsítsák azzal, hogy lopott az Úr pénzéből. Mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Véleményem szerint ez rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy a gyülekezetben is pontosan rögzítsük a befolyó pénzeket és a kiadásokat is, és mindazt, hogy pontosan mire is költöttünk. Ami a mi gyülekezetünket illeti, a könyvelésünk mindenki előtt nyitva áll, aki támogatja a gyülekezetet. Ha tehát te is támogatod a gyülekezetet, jogodban áll megnézni, hogy mire költjük a pénzünket. Ha azonban nem vagy a támogatók között, akkor mindez nem tartozik rá. Előfordult már, hogy idegenek jöttek hozzánk, és szerették volna megnézni a kiadásainkat, pedig ehhez semmi közük sincs, mert ez csak azokra tartozik, akik támogatják a gyülekezetet. Számunkra fontos, hogy gondunk legyen a tisztességre, mint ahogy Pál is írta, nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgó volt, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Tituszról van szó, aki nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők. Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. Pál tehát arra bátorítja őket, hogy adakozzanak, hogy bizonyítsák be, hogy valóban igaz az, amit Pál mondott róluk, amivel velük kapcsolatban dicsekedett, vagyis, hogy valóban nagy lelkű emberek. Pál tehát ezeket a férfiakat küldi Korintusba, hogy elhozzák a korintusiak adományát, amelyet aztán Pál és munkatársai elvihetnek Jeruzsálembe. Pál a 9. fejezetben még az adakozás rendjével foglalkozik, a 10. fejezetben pedig apostoli mi voltát támasztja alá. Be kell vallanom, hogy a 2. Korintus 7. és 8. fejezete talán nem a két leginspirálóbb fejezet az igében, mégis azért fontosak ezek, mert olyan alapelveket tanulhatunk meg ezekből a fejezetekből, amelyek napjainkban is jelentős szerepet játszanak, hiszen a gyülekezetek működési elvei fogalmazódnak itt meg. És bár változik a díszlet, ezek az alapelvek megmaradnak.